Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. Az aréna vendége pedig Persány Miklós, a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatója, a Liget Budapest projekt kert- és tájépítészeti miniszteri biztosa. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy meghívtak.
A műsort a rádióban felvételről hallják. Legyünk túl először a piszkos anyagiakon. 2021-re készülhet el a teljes Liget projekt. Mekkora az erre az évre szóló büdzséjük?
A teljes Liget Budapest projekt sok elemből áll. Ugye ezek között vannak közgyűjtemények építésére szánt források, és vannak a park fejlesztésére szánt források. Én a park fejlesztésével foglalkozom, és hát az utóbbi időben dolgozom még a közlekedési beruházások fejlesztésén is, amelyek egyébként a főváros saját közlekedése miatt fontosak, de a éppen említett Liget Budapest projekt teljes elkészülési határideje miatt időszerűekké, vagy ha úgy tetszik, egyesek sürgetővé is válnak. Maguk a parkfejlesztési programok, azok 15 és 20 milliárd közötti nagyságrendre tehetőek.
Összességében azért, 2021-ig?
Igen, azért nem tudok egészen pontos számot mondani, mert a tervezés az még nem zárult le, hát nem beszélve a közbeszerzésről, amelyik hát a végén az árakat majd véglegesíti. Ezen kívül nyilván ebben az esztendőben nem jelenik meg ezeknek a többsége, de van három olyan projektelem, amelyek együttesen nagyjából egy 3-4 milliárd forintnyi forrást használnak, vagy részben már használtak fel.
Melyek ezek? Ugye ez akkor 750 millió forint, úgy nagyságrendileg.
Ezek azok a park részletek a Városligetben, amelyeknél a következő években nem várható jelentősebb közműfejlesztés, tehát amit most elkészítenek, megépítenek, ahhoz már nem kell újra hozzányúlni. Ilyen projektek, például a Vakok kertjének a teljes újjáépítése, ilyen egy gyermek sportpályának a létesítése az Ajtósi Dürer sor közelében, és hát ilyen az a kutyás élménypark, amelyik most már próbaüzem stádiumban van, és azt mondanám, hogy hát még pár hét, és valóban használatba is vehetik.
Mindjárt rátérünk erre is, de előtte még a technikai részletek. Ilyenkor a közműveket is megcsinálják, vagy pontosabban úgy készítik el ezeket a helyeket, amiket említett, hogy már ez így fog kinézni 2021-ben is?
Igen, pontosan erről van szó, tehát olyan beavatkozásokat nem érdemes csinálni, amelyet aztán majd egy-két év múlva az ott keresztül menő, mondjuk távfűtő vezetékek fektetése miatt szét kell rombolni. Tehát ami most elkészül, az ezekkel a nagy közmű fektetési programokban a fővezetékekkel nem érintettek, viszont már azok a csatlakozó közművek, amelyek hozzá tartoznak ehhez, azok kiépülnek, mint ahogy ugyanabban a stílusban épülnek ki, ugyanabban az arculatban kerülnek a kerti berendezések elhelyezésre, amelyek majd az egész ligetben megjelennek. Tehát, hogyha valaki látni akarja, hogy milyen lesz majd a Városliget parkja, az hát most már vannak olyan részek, ahova be lehet tekinteni, hiszen nagyon nagy a készültségi állapot.
Ezek a bizonyos műtárgyak akkor, tehát a padok, a szemetesek,
a kerti bútorzat, hát nyilván a zivókutak, a tájékoztató táblák, a burkolattípusok, tehát nagyon sok mindent itt már meg lehet abból látni, hogy milyen lesz majd a Városliget egészében, amikor majd elkészül.
Ligetes posztja azt követően keletkezett, hogy sokan tiltakoztak a fakivágások ellen, fakivágások miatt. Az utóbbi időben viszont szinte teljesen elcsendesedtek ezek a hangok. Mik történtek, mi történik most jelenleg a fákkal, a ligetes fákkal?
Én azt gondolom, hogy az aggodalom a fák sorsa iránt az teljesen jogos, csak hát azért látni kell, hogy a Városligetben a faállomány, ami mintegy 7100 fára tehető, azért a korábbi évtizedekben egy nagyon leromlott, elhanyagolt állapotba került. Épp a ligetvédők egyik fő kertészeti szakértőjének a véleménye szerint, ahhoz, hogy a ligetben a a park, a faállomány minősége jó legyen, mint egy 1000-2000 fát kellene kicserélni. Ez nem a tervezőknek a szándéka, és hát az enyém sem természetesen, de azt gondolom, hogy az egy természetes állapot, hogy egy parkban, mint ahogy minden kertben, így van ez, időről időre előregszenek növények, ezeket akkor el kell távolítani, ki kell cserélni.
Lehet vagy... ezt számszerűsíteni, hogy hányat vágnak ki adott esetben, illetve hányat helyeznek át?
Konkrét projekt területenként is meg lehet mondani, hogy mennyi a szükséges mondjuk a következő 5-10 évben. Én azt vélem, hogy ez a szám, amit ugye a kertész szakértő mondott, ez nem áll messze a valóságtól. Tehát tényleg nagyon rossz egészségi állapotban is van számos faligetben, mint ahogy vannak remek állapotú, gyönyörű példányok, és nyilván ezeket meg kell tartani, meg kell őrizni, és hát azért ezek a beavatkozások sem egyszerűek. Ugye én az elmúlt évtizedekben egy növénykertnek a vezetője is vagyok, ugye eredendően én biológusként végeztem az egyetemen, és éppen egy ilyen városi fákkal foglalkozó szakdolgozattal diplomáztam, és tudom azt, hogy ahhoz, hogy megfelelően bánjunk egy parkkal, ott hát nem csak az ásónak van helye, hanem hát a kertészeknél egy fűrésznek is mindig lennie kell, még akkor is, hogyha ugye minél inkább természetes állapotokat szeretnénk teremteni.
Lesznek a kivágott fák helyett újak? Tehát ez egyenes arányban megújul a faállomány?
Engedje meg, hogy egy konkrét példát mondjak, ugye az előbb már említettem, hogy a kutyás élménypark elkészült, és én kértem itt erről egy fa mérleget, hogy mi is történt. A területen 141 darab fa volt a beavatkozás előtt, tehát mondjuk tavaly ilyenkor például ennyi fa állt, 65 darab a kerítésem, kutyás élménypark kerítésén belül, és a kerítésen kívüli másik hasonló méretű területen, amit most szintén felújítottak, pedig 76 darab. Ezeknek a nagyobbik része lombosfa volt, de akadt közöttük 17 örökzöld is, tehát 141 darab fa volt. A parképítés folyamán 17 darab fát kellett kivágni. Ugye a fa nyilvántartás, a fakataszter szerint ezek között 9 darab tuskó volt, tehát olyan, amelyik már régen nem élő fa volt. Egy darab magától kidőlt lombos fa volt, ami a parképítés alatt dőlt ki, és hát ugye a maradék 7 darab pedig egészségi állapota miatt, nem, bocsánat, tehát 12 tuskó volt összesen, 4 darab beteg és 1 darab kidőlt, ugye itt a kerítésen belüli és kívüli adatokat néztem véletlenül mellé, tehát összesen 17 fa tűnt el a területről, ezek helyett 44 darab új fát ültettek, és most 2018 áprilisában 178 darab fa van a 141 darab helyett.
Egyébként megújul a fa állomány is, tehát más típusú fajok is lesznek, vagy fajták?
Igen, erről is szó van, hiszen azért a ligetben épp úgy, mint más közparkjainkban, meg lehetősen sok az ilyen idegen, honos, invazív fa, amelyek igazából nem csak a mi klímánkon furcsák, de hát sok tekintetben kiszorítják a hazai őshonos növényzetet, és a ligetnek a faállományának a megújítása esetében is arra törekszünk, hogy minél több őshonos, nyilván kertészeti változatú fa legyen, de hát ez attól még egyes területen nyilvánvalóan egy díszpark, ahol azért egzótáknak is van helye. Úgyhogy nem baj, ha nem csupa tölgyfából és bükkfából állna a Városliget, ha úgy tetszik, igazából a pesti síkságon azért a platánok sem minősülnek őshonosnak, pedig a szívünkhöz nőttek a Városligetben pláne.
Lesznek bokrok is, virágok is, és ezzel már talán látérünk az egyéb fejlesztésekre is, amit érintőlegesen érintett, hogy különböző kertek is már készülőben vannak.
A faállomány egy parkban az csak az egyik szintje az ottani szükséges vegetációnak. Az a cél a parkfejlesztés folyamán, hogy egy többszintes park jöjjön létre, ahol a különböző cserjeszintek, különböző magasságú cserjeszintek, különböző magasságú lombkoronaszintek, ugye fák esetében vannak alacsonyabb és magasabb termetű fák, ezek egyaránt jelen legyenek. És ez nem csak a díszítő értékében és a parknak a tájképi jelentőségét növelően fontos, hanem amiatt is, mert az élővilág számára is ezek egy új élőhelyet teremtenek. Ugye a madarak fészkelése sokkal egyszerűbb, de hát nyugodtan mondhatjuk, hogy akkor a süniknek is sokkal inkább lesz hol meghúzni magukat, hogyha sokkal több lesz a cserével beültetett felület. És az előbb ugye említettem a fák számát ennél a kutyás élményparknál, amely ugye mintegy 5000 négyzetméter bekerített terület, és mellett egy másik 5000 négyzetméter, amelyik a kerítésnek a peremén van.
Ez egész pontosan hol helyezkedik el ez a kutyás élménypark?
Ez a Hermina út mentén, nagyjából a majdnem a Betesda gyermekkórházzal szemben, ráadásul egy olyan területen, ahol korábban egy bekerített telep volt, amelyben ilyen földszintes barakokban régen a főkert egyes egységei működtek.
Magyarul egy olyan rész nyílt meg a látogatók előtt, ami korábban el volt zárva előlük.
Pontosan arról van szó, hogy ez a bekerítés is megszűnt, azokat az épületeket lebontották, és hát itt több ezer négyzetméter lebetonozott, leburkolt felületet gyepesítettek, illetve parkosítottak, ültettek be cserjékkel, évelőkkel. Összesen ezen a területen 2064 darab cserjét és 2263 darab évelő növényt ültettek el az ott most már álló 178 fa mellett.
Professzor úr, hogy néz ki ez a kutyás élménypark, és ezek szerint akkor egyelőre még ez tesztüzemben működik?
Ez most próbaüzem módban van, vagy tesztüzemben, amikor a legfőbb oka ennek az, hogy annak a gyepfelületnek, amit oda telepítettek, annak meg kell erősödnie, meg kell gyökeresednie, hogy hát azért várható nagyobb igénybevételt ezt kibírja. De ezt az élményparkot, ezt nem egyszerűen csak tervező asztalon készítették, hanem kikérték különböző kutyás szakértőknek és kutyás szervezeteknek a véleményét. Egyebek között ugye a Városliget térségében aktív néhány kutyás szervezetet is megkérdeztek a tervezők, és hát hosszan egyeztettek arról, hogy akkor milyen játékok legyenek ott az agility pályán, és vajon hol legyen a kutyafűröztő hely, és az milyen legyen.
Tehát lehet pancsolnia is a kutyáknak?
Igen, sőt, hát ugye létezik egy olyan rész, amely hát kifejezetten a kutya futtató, ugye labdákat és botokat tudnak itt visszahozni, ez természetesen a liget más részein is lehetséges, hiszen nem arról van szó, hogy csak a kerítésen belül szabad ezentúl a kutyáknak játszania, hanem ez egy olyan speciálisan elkészített játszótér, mint ahogy a gyerekeknél is elmegyünk egy játszótérre, de hát ettől a játszótéren kívül is szabad játszani, meg sétálni.
Ha lehet így fogalmazni, akkor tesztelték a kutyákon a játékokat?
Igen, ilyen is volt, tehát meghívtak olyan kutyás szervezeteket, amelyek hát láthatóan, vagy kutya kiképzésben is otthonosak, és nyilván figyelték, hogy mit csinálnak a kutyák. A tesztüzemmódnak például olyan eredménye is volt, hogy igen, ez így nagyon jó, ez a játékcsoport, kis alagúttal, kis dombgerinccel, amelyre legjobban szerettek fölülni a kutyák, hiszen hát ragadozó állatok szeretnek egy kicsit magasabbról körbe pillantani. de hát azokon a mászó alkalmatosságokon túl az egyik észrevétel az volt, hogy oké, ez a közép termetű, meg nagyobb termetű, erősebb kutyáknak ez nagyon jó, na de mi van a kisebb kutyákkal, és mi van az idősebb, gyengébb példányokkal, ha úgy tetszik, a szenior vagy nyugdíjas kutyákkal, és akkor emiatt itt az utóbbi napokban beállítunk még további játékelemeket, amelyek kimondottan a kisebb és gyengébb kutyáknak szólnak. Vagy például, hát ugye a közönség is, hogy igen, van a területen jó néhány pad, de mi lenne, ha ott is lenne a futtató térségében, meg még a füröztő mellett is lehetnének ilyen padok. Tehát még a tesztüzemmódban is fejlődik, ha úgy tetszik a projekt, nem csak a fű erősödik. És
mekkora a kapacitás egyébként ennek a kutyaélményparknak? Hány jószág tud egyszerre ott szórakozni?
Hát ez jó kérdés. Azért a tesztüzemmódban legnagyobb létszám ilyen 10-15 kutya volt, de a terület nagy, 5000 négyzetméter, tehát azon azért igen sok kutya elfér. Nem mernék pontos számot mondani, de biztos, hogy ennek a 10-15-nek a többszöröse. Az biztos, hogy több száz kutya egyszerre nem igen fér el, de nem is hiszem, hogy ez a helyzet előáll, hiszen nem ezek a kutyázási szokások. Jó lehet, ugye azért a kutyások nagyon fontos használói a Városligetnek, de nyilván ezek elsődlegesen a környékben élő emberek.
Az adás folyamán később is visszatérünk erre, de itt is egy konkrét kérdés, hogy hogyan lehet ezt tisztán tartani? Tehát mennyire tudnak együttműködni adott esetben a gazdákkal, hogy például a kutyapiszkot felszedjék, vagy az egésznek a rendbe tétele az hogyan fog napról napra menni?
Hát azok a civil szervezetek, azok a kutyások, akik itt részt vettek a véleményezésben, nagyon biztatóan nyilatkoztak arról, hogy hát itt a Liget környéki kutyások azok nagyon öntudatosak, és ez a kérdés szinte fel sem merülhet.
De hát lesznek zacskók, és lesznek kutyapiszok tartók.
Igen, vannak ilyenek a területen, de én azt is javasoltam, és hát úgy tűnik, hogy a Városliget ZRT megfogadja majd ezt a javaslatot, hogy legyen ott egy olyan személy, aki kutyákhoz is ért, tehát járatos abban, hogy kell kutyákkal bánni, tud tanácsokat adni a kutyásoknak, és hát egyúttal a területnek a rendjére is figyel, és hát ugye amikor a napi műszaknak vége, hát ugye azért az éjszakára nem kellene feltétlenül nyitva hagyni ezt a területet, hanem körbe van kerítve, ugyanez csak egy derékigérő kerítés, de hát jelezni kéne, hogy hát mondjuk ha reggel 7-től, nem tudom, este 10-ig tartott már itten a műszak, akkor utána már lehet, hogy nem ott kéne a játszást folytatni, bár itt lámpa is van, tehát jól megvilágított a terület. Igazából szinte, ahogy lehet éjjel síelni, meg korcsolyázni, ezen az alapon talán kutyázni is lehetne, de nem biztos, hogy ezt az igénybevevők magas száma megkívánna.
Említett más részleteket is, például a vakok kertjét, illetve új sportpályák is lesznek a környékbeli iskolások számára. Ezek hogy állnak, illetve lesznek-e például a vakok kertjében a látássérültek számára különböző segédeszközök?
A vakok kertje egy jó ideje megvan a Városligetben, hiszen a közelben több vakokat és gyengénlátókat gondozó intézmény található.
De ezeket korszerűsítették?
De a vakok kertjét most teljes egészében korszerűsítették. Az eredeti tervezési koncepcióhoz képest éppen az általuk elmondott vélemények alapján módosítottak az elképzelésen. A tervezők ugyanis azt gondolták, hogy igen, legyen egy vakok kertje, de ez a vakok kertje, ez bárki számára bejárható legyen, ne legyen kerítése a külvilágtól, csak éppen azoknak a civil szervezeteknek és intézményeknek, akik a vakokat képviselték, vetették azt fel, hogy ők azért azt jobban szeretnék, egy nagyobb védettséget jelentene, ha ez a vakok kertje, ez továbbra is egy bekerített hely lenne, ahová hát úgy mehetnek, hogy akkor sem őket, sem az őket kísérő kutyákat például nem zavarják más állatok. Hát azért manapság lehet borzasztó híreket hallani arról, hogy amikor rossz szándékú emberek ugye zsebtolvajlást, vagy bármiféle rablást akarnak elkövetni, azért itt a gyenge emberek, és ugye ide tartoznak a rosszul látók is, azok a célpontjaik is lehetnek. Tehát ilyen tekintetben ez egy nagyobb védelmet is jelent. De ide is ugye készül egy olyan érdekes illatkert, meg egy olyan vizes élménypont, amit a vakok is tudnak használni, hát nyilván a speciális bútorzatról nem beszélve, egy kis pavilon, amelyben hát lehet készülődni, esetleg elkészíteni valami elemózsiát, ez is rendelkezésre fog itt állni, nyilván az illemhely mellett.
Az utolsó percekbe kezdjünk bele egy másik nagy témába, ugye ön a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatója leginkább. Az állatkert része ugye az egykori vidámpark is, hát kívülről is láthatóak a nagy rudak és a munkálatok. Mind dolgoznak, mit csinálnak most ott?
Az állatkert fejlesztése egy összetett program, ami hát most már néhány éve, ha úgy tetszik, tart.
Melyik fejlesztése most az első számú pont? A vidámparké, az egykori vidámparké, vagy az állatkerté?
Ez egy nehéz kérdés, hogy melyikre költjük a legtöbbet, az a vidámparki területen levő fejlesztés, de hadd mondjam azt, hogy mi egy olyan különleges, értékes műemlék állatkerttel rendelkezünk, ahol sosem szabad arról megfeledkezni, hogy itt egy egészen ritka világméretekben is egyedülálló örökségről van szó, olyan épületállományról, 200-nyi műemléképületről, ugye Kós Károly és társainak a remek művű tervezése nyomán, egy 1908 és 12 között épült ez az épületállomány, olyan különlegességekkel, mint a világ legérdekesebb mesterséges sziklája, vagy a világ legjobban, legszebben dekorált állatkerti épülete, az Európa Nostra Díjas elefántház, de hát a műemlékek közé tartozik ma már egy ugyancsak Európa Nostra Díjas épület, amely még vidámparki korában nyerte ezt a címet, a műemlék körhinta. Tehát éppen elegendő feladatot és kihívást jelent ezeknek a jó karbantartása, a rehabilitációja, esetenként a visszaépítése az eredeti állapotnak, ezen nagy részt túl vagyunk, de ez egy örök feladat. És nyilván ezt a műemlék és történeti parkot is érdemes folyamatosan jó karban tartani, és ez legalább olyan jelentőségű, mint amilyenek a fejlesztések. De ha úgy tetszik, a jövőben három állatkert fog egymást mellett működni, ez a régi műemlékállatkert, egy állatkerti játszópark, amely a kisgyerekes családoknak szól, ez a Hol nem volt vár, amely hát nagyon remélem, hogy most már nagyon hamar a közönséget is fogadhatja majd, és végül a legnagyobb fejlesztés a Pannon Park, amely egy nagy fedett állatkert, egy óriási pálmaház vagy üvegház, amelyben rendkívül érdekes látványosságok vannak, egész éven elérhető módon, elefánt csarnoktól az egyik végén, egy hatalmas akváriumig a másik végén, és a kettő között pedig egy szubtrópusi ősvilág bemutató, amelyben hát több órán át lehet kalandozni. Tehát ez egy nagyon nagy fejlesztés, és hát a toronydaruk, amiből most már, ha jól látom, már mind a hat áll, ezt a létesítményt építik, amely most már kezd kinőni a földből, és ugye az évnek a végére látni fogjuk azt a szerkezetet, amely ezt a nagy csarnok héjat, ennek az üvegháznak a felületét fogja tartani majd.
Ennek a részleteiről is szó lesz az Aréna második részében. Vendégünk Persányi Miklós, a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatója, a Liget Budapest projekt kert- és tájépítészeti miniszteri biztosa. Mindjárt folytatjuk.